Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az 512. dicséret első három versét énekeljük, testvéreim. Az 512. dicséret így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istennek szent lelke, szállj alá a mennyből, szenteld meg szívünket, szenteld meg az ígét. Amen. A Máté írása szerinti evangélium 18. részéből hangzik ma Isten igéje hozzánk a 23-tól 35-ig terjedő versekből. Az ige felolvasását leülve hallgassa meg a gyülekezet. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, csendesedjünk el imádságra. Olyan jó megcsöndesedni itt a te templomodban, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy már is szól a te igéd hozzánk, olyan súlyos üzenet. Arra kérünk, hogy készítsd a szívünket, hogy megértsük ennek az igazi súlya. A te szíveden volt és van, és micsoda ajándék a bűnbocsánat kegyelme. Annyi mindennel elfoglalt az életünk, napi dolgaink, feladataink, otthonunk, munkánk, családi kérdéseink, kapcsolataink, egészségünk. Sok-sok kérdés ebben a nagyvilágban is, Urunk, háború és anyagi kérdések. Köszönjük neked, hogy te jól tudod, hogy mire van szükségünk, és így szeretnénk lesni a szavad. Arra kérünk, hogy valóban érthessük, hallhassuk a te igédet. Add nekünk abban azt a kegyelmet, amit ember nem adhat, és töld át a szívünkben a gátakat. Mindazt, ami tőled elválaszt, és mindazt, ami szabaddá tesz, arra, hogy élhessünk te előtted, hálás, boldog gyermekeidként. Amen. Isten igéje a mi atyánk imádságból ma így hangzik hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 6. részének 12. verséből. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap rácsodálkoztunk arra, hogy a mi atyánk kellős közepén ott van a mi mindennapi kenyerünk. Hogy a mi hatalmas Istenünk nem felejtkezik el a betevő falatunkról. Nem csak a mi atyánk közepébe helyezte el, hanem erről mindnyájunknak sokféle bizonyságunk van, akik átéltük, hogy milyen részlet kérdésekre is figyelme van a mi mennyei atyánknak. Pedig azt mondhatnánk, hogy még ez a föld golyó is szinte semmiség az ő teremtett mindenségében, és mind máig úgy figyel ennek a vergődő, vívódó, egyre meg zavarodottabb embervilágnak az életére, hogy még mindig olyan 15 fok körül van a földünk átlag hőmérséklete, miközben a környező bolygókon élet sem lehet. Mínusz 90 a Jupiter, plusz 400 a Vénusz, és sorolhatnánk tovább a hőmérsékleteket, de most nem is a hőmérsékletek érdekelnek bennünket, hanem az érdekel nagyon sokszor, hogy a következő lépés hogy is oldódik meg az utunkon. És halljuk az igét, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Azt is megértettük, hogy nem csak a kenyérről beszél ez az ima nekünk, hanem mindarról, amire az ember testi mindennapjaiban is szüksége van. és próbáltunk rácsodálkozni arra, amit Jézus így mond az imában, hogy ami mindennapi, az aznapra való, hogy olyan életformáról beszél, ami nem természetes a számunkra, körülveszi a hegyi beszédben is, több rendben, hogy ne aggodalmaskodjatok. Mondja azoknak a tanítványoknak, akik még sokszor a szűkösebb körülmények között éltek, mint mi. És hogy megtanulni az Isten gyermekeinek azt az életformáját, hogy ma a mában élni. Valahogy úgy, hogy nem könnyelműen, de másként, mint amit magától tudna az ember. Mint amit ajándékként kap. Hogy ne menjen el az energiánknak egy jó része arra az aggódásra, amire azt mondja az Úr, hogy a mindennapi kenyerünket kérjük el az Atyától. És hogyha megérintette a szívünket, hogy itt valami többről lehet szó, mint amit mi úgy természetesen Isten gyermekeiként is élünk napról napra, mélyebbre vezetni kíván bennünket ennek a titkába, akkor ma még inkább megérintheti a szívünket, hiszen az Isten kegyelméről van szó, a bűnbocsánatról van szó, mindennapi kenyér és mindennapi bűnbocsánat, ó, de jó lenne úgy odafigyelnünk. Úgy szeretném továbbadni, ami bennem is munkál, nem érlelődött meg igazán, de a héten a készülés során úgy mozgásba hozta a szívemet, gondolatomat, hogy itt valami jóval többről van szó, mint ami már hívő életemnek is a gyakorlatává, a természetévé vált. Jó fölfigyelnünk, hogy a mi atyánkban itt találkozunk először az és szóval. Mindennapi kenyér és mindennapi bocsánat. Így olvastuk, ugye, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kenyér és bocsánat. Ennyi lenne az élet. Hát sokkal bonyolultabb, nem? Tele vagyunk kérdésekkel, megoldandó feladatokkal. És mégis ilyen egyszerű lenne az Isten gyermekeinek a dolga. Bizony ez a kettő, de a kettő együtt. És olyan jó, hogy ezt az ést, ami Urunk tette oda, mégpedig nagy határozott és szóval nem csak a fordításban lehet megtalálni. Kenyér a testnek, és bocsánat a léleknek, a kettő nagyon szorosan összetartozik. Lehetnek földi javak, és ha nem működik a második, mit ér a betevő falat? Újra eszembe jutott az a teológuskori élményem. Alig kezdtem a teológiát, mikor egy hétre kértek húsvét előtti szolgálatokra, és emlékszem, hogy olyan félelemben, hogy tudok estéről estére elkészülni. Ott voltam abban a gyülekezetben, ahol egy ismerős lelkész elutazott akkor Kárpátaljára rokonaihoz, és rábíztak a harangozó családra. Nappal én reggeltől estig készültem, és este azzal a két-három testvérrel együtt voltunk az előkészítő istentiszteleten. Napközben pedig a harangozó családtól kaptam ellátást. Nagyon furcsa volt nekem, hogy valami nagy hidegséget éreztem én az ő lakásukba, otthonukba. Férj-feleség élt együtt, nem volt gyermekük. Gyönyörűen gondozták a kertet, mindent elláttak, nagyon finoman vendégül láttak engem, és mégis nem tudtam megmagyarázni az okot. Később megkérdeztem, a lelkipásztort, hogy mi lehet ott ebben az otthonban. És a lelkipásztor elmondta, hogy csak nem egy esztendeje, egymáshoz egy szót sem szólt a férj és a feleség. Én ezt nem vettem észre, mert velem beszéltek mind a kettő, de hogy visszagondoltam, tényleg az ebéd idő alatt sem beszéltek egymással. Kenyér volt, betevőfalat, ízesen készítette el a házi asszony. De gondold meg, amikor ott az ízes falat az asztalodon, és ott a kemény engesztelhetetlenség a szívedben, az a falat se esik jól. Döntő mind a kettő, és ezt jól tudja a mi mennyei atyánk. És itt ebben a szóban, hogy vétkeink, enyhe tompítást látunk, nagyon kemény máténál az eredeti szó. Adósságot jelent. Csak ugye magyarban az adósság szót mi másként értjük. Ami adósságainkat engedd el nekünk. Ez a kérés hangzik itt, amiképpen mi is elengedjük az adósainknak a tartozásaikat. De itt most nem pénzügyi kérdésről van szó, hanem arról az alapkérdésről van szó, amivel az ember egész valójával adós az Istennek. Megszületik a pici gyermek, ott van a kis kezén a jelzés, oda kötve, hogy hívják, de ez nincs aláírva, pedig valóság, hogy adós. Akié az ember, akié a föld, akié minden. Szembe került vele az ember. És már úgy születünk erre a világra, hogy adósságot hordozunk. A bűn alapkérdésében az Istentől való elszakadás. Az a tartozás, amivel születésünktől kezdve vagyunk, adósság, és figyeljük meg a vallások története. Bármerre nézünk, valamilyen módon a vezeklésnek a módjai. Hogy lehet az adósságot kiegyenlíteni? Mennyi mindent megtett emberek, a főníciaiak egyenesen az első szülött gyermeküket dobták a bálvány istenük égő torkába. Micsoda kemény vezetés, embertelen, félelmes még belegondolni is. És innen kezdve mehetünk sorba, hogy próbált az ember adósság törlesztést végezni. Egészen odáig, hogy Luther Márton is térden ment 100 lépcsőket a Mária templomon föl le, hogy majdnem belenyomorodott. Hogy vezetés, ott van az emberben. Mert a bűn adóssággal nem tudunk együtt élni. Sokan ma úgy járnak, kelnek, mintha ez nem is lenne valóság. Valaki megkérdezte nem olyan régen, beszélgetés közben, nem gyülekezeti tagunkról volt szó. Megkérdezte, hogy hát mondanék neki egy-két bűnt, mert ő nem bűnös. És aztán próbáltunk beszélgetni tovább. Az ember megpróbálja semmissé tenni. Technikákat talál ki, hogy lehet elnyomni, mint ahogy a pohár tetejéről le a pohár aljába. Mennyi mindent megtanultunk, hogy a bűnt hogy lehet úgy átalakítani, letompítani. Nem azt mondjuk, hogy loptam, hanem szereztem. Nem azt mondjuk, hogy paráználkodik, hanem azt mondjuk, hogy együtt él vele. És sorolhatjuk tovább. Mindenre van olyan szavunk, ami olyan szépen elrendezi a kérdést, próbálja. Egyszer egy ilyen sorozatot is végignéztünk, hogy mit kezd az ember a bűnével is. Vagy 18 variáció volt együtt. Attól kezdve, hogy dicsekszik vele, odáig, hogy kicsinyíti, hogy az semmi, a másikra mutat, és azt látja, hogy nézd meg az övé milyen, és tovább, 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 ott van nagy adósságként az életünkben, akár tudomást veszünk róla, akár nem. És mikor Nietzsche, a nagy tagadó, kimondta keményen azt, hogy az egészséges ember megemészti a bűnt, mint az egészséges gyomor a sajtot. És aztán Nietzsche öngyilkosként befejezte. Mégsem emésztette meg úgy a bűnt az ő nyomorult élete sem, mint ahogy egyikünké sem. Olvastam az egyik pilótáról, aki Hiroshimára ledobta a bombát. És utána olyan buskomorságba esett, hogy pszichológusok álltak neki, hogy hogy lehetne ezt az embert helyrehozni. És magyarázták neki, nem is tudtad, hogy mit teszel. Tényleg nem tudta, hogy milyen pusztítást és mit fog végezni. Nem avatták be ebbe. Aztán mondták újra, hogy parancsra cselekedted, értsd meg. Ez az ember mégis öngyilkossági kísérletet tett. És amikor megmentették, akkor újra kezelni kezdték, a hazafiasságát kezdték elővenni. Utána azt mondták, hát ez a te komplexusod. Ó, de ért a pszichológia az, hogy ez a te komplexusod. És aztán az az ember végül megőrült. Mert igenis, nagyon nagy bűn és vétek volt az. De a Biblia legnagyobb üzenete éppen ez, hogy ezt az adósságot, ezt a mérhetetlenül kifizethetetlen, lemoshatatlan, kitörölhetetlen adósságot elengedte az Isten. Ami adós levelünket Jézus testében vitte föl a keresztfára, és oda szögezte, amikor valaki átéli életében először, úgy teljességgel, az Isten lelke által meglátottan azt a kiúttalanságát, amiben van, és nincs megoldása számára, és nincs fizető eszköze, ha meglátja az életét így az Isten színe előtt, és meghallja ezt az örömhírt, kibeszélhetetlen az a hála, ami ébred a szívében, az Isten kegyelmére. Mi nem azt az utat hirdetjük, hogy igyekezzünk törleszteni az adósságainkat, hanem arról beszélünk, amit Jézus elmondott abban a példázatban, amikor az adószolgáról beszélt, hogy ott állt a király előtt, eljött az elszámolás ideje, és dadog össze-vissza, hogy majd megfizetem légy türelemmel 10 000 talentumot. Heródes királynak, az akkori nagy Heródesnek 900 talentum volt az évi jövedelme. Mit fizet meg ez a szolga? Időt akar nyerni, és ott van abban a nyomorúságában, nincs kiút, és az Ura elengedi neki. Mikor rádöbbent erre a kegyelemre, hogy van bűnbocsánat, nem egy-egy bűnödre, az egészet elengedte neked, és szabad vagy. Talán hinni sem akarod, hogy nem kéri számon a fiatalkorit, a későbbit. Nem kéri számon azt, ami téged még vádolna a szívedben, hanem leveszi. A legnagyobb üzenete a Szentírásnak. Istennek erről a mérhetetlen kegyelméről beszél. És akik ezt átélik, azok lesznek a kegyelem népe, azok új életformát kapnak. A hegyi beszéd nem a világnak szólt, a kegyelem népének, akik a királytól ezt a mérhetetlen elengedést átvették és átélték. A mi atyánk sem a világnak szól. Emlékezünk, mikor vettük az első szavakat, hogy atyának azok szólíthatják Istent, akik az ő kegyelmébe kerültek, Jézus Krisztus által. És a kegyelem világában más a rend. Bocsánatból, elengedésből élünk. Mégpedig úgy, hogy nem is vágja a fejünkhöz a király a tartozásainkat, de azt nagyon komolyan veszi, hogy a kegyelemből él a nép, és nekünk is újra és újra tudatosítanunk kell, mert ebből az elengedésből adhatunk tovább. És itt jön az életformánknak egy egészen más valósága, mint amit a világ végbe visz. A világban van megbocsátás, de ott van mögötte, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Igazából nem is tud valaki szívből elengedni, anélkül, hogy át nem élje, hogy neki mit engedett el az Isten. Ne is várjuk ezt a világtól. Olyan sokszor megbotránkozunk, hogy miért ilyen kemény valakinek a szíve. Miért? Hát a tiéd, meg az enyém nem ugyanabból vagyunk. Talán nem ugyanaz a mélysége egyikünk, másikunk indulatának, haragjának, állapotának, de mindnyájan olyanok vagyunk, akik nem tudnak igazán szívből elengedni. Vagy elengednek, és utána visszacsempészünk. Mert ott marad bennünk. Mert itt nem neveltetési kérdést mond a mi Urunk, hanem itt egy új állapotnak a lehetőségét adja elénk. És ez óriási különbség. A kegyelem ereje nélkül nem megy egymás iránti életünkben, mennyi energiánk megy el. Mert nem tudunk szívből elengedni, és bennünk is elmegy az öröm belőlünk is, és a békesség. Figyeljük csak, úgy lehetne értenünk a mi atyánknak ezt a mondatát, hogy ahogy én megbocsátok, bocsáss meg, Uram, miután én megbocsátottam, Uram, várom, hogy most már te bocsáss meg, mert ez járna. Nem itt kezdődik az adószolga története, hogy ő elengedte sokaknak az adósságot, és erre föl a király maga elé hívja, és azt mondja, hogy mivel ilyen nagyvonalú voltál, elengedem a 10 000 talentumot. Hanem ott kezdődik, hogy ott van ez a szolga abban a nyomorúságában, hogy eladják mindenét, családját, mindene rámegy, lehetetlen helyzetben van, elszámolás előtt van, és vége. És elengedi a király. Testvéreim, innen indul a bűnbocsánatnak, a továbbadásnak az útja is. Jézus
keresztjének az ereje nélkül emberi próbálkozásaink vannak, de igazi megoldásunk nincs. De döntő dolog, hogy tudjunk kiáltani, hogy szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal. Meghaltál, életem add, szívem, s életem te érted éghessen forró lánggal. Gondoljuk csak meg, amikor valaki Jézust megváltójának ismeri föl. Átéli a bűnbocsánatnak nagy kegyelmét, utána szinte az első napokban megbékélések követik ezt. Sorra látjuk testvérek életében. Addig is szeretett volna békességben élni az édesanyjával, vagy a nagymamájával, vagy a férjével, vagy sorolhatjuk tovább. De amikor kapja ezt a minden emberi értelmet fölülhaladó valóságot, egyszer csak ereje lesz. Szabad lesz arra, hogy elengedje a másiknak a tartozásait. A legnagyobb esztelensége ennek a világnak, hogy nem él ezzel a kegyelemmel. Él ez a világ a magáéból. Azt cifrítja, próbálja akárhogy is fölszerelni. De hát itt másról van szó. Ha pedig miénk ez a kegyelem, azt mondja Jézus, adjuk tovább, mert elakad. Ha nem adom tovább, én sem fogom kapni tovább. És megreked a kegyelemnek az árama az életemben. Amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Nem biztos, hogy mindenkivel sikerül is, de a te oldaladról, azt mondja az Úr, ha megvan az a készség, akkor békesség lesz a szívedben, és ereje lesz a számodra is. Engedd el a tartozást, a 100 dénárokat, kegyelem népe. Újra mondom, nem a világhoz szól ez az üzenet, hanem azokhoz a kiváltságosokhoz, akiket az Isten már bevett az ő kegyelmébe, mert ők egy egészen más élettérben élnek. A másik megkérdezi, hogy hogy volt erőd ahhoz, hogy kimondtad, hogy bocsáss meg, miközben ő még nagyobbat vétkezett ellened. Hát hogy volt? Addig neked se volt, és egyszer csak szabad leszel rá. És arra is, hogy elengedd a másik tartozását, mert látod a magad mérhetetlen adósságát, amit elengedett az Isten, és ahhoz képest 100 dénár lesz a másiké. Hogyha valaki nagyon érzékeny a vele szembeni adósságokra, az még nem látja igazán a saját élete mélységes adósságát Istennel szemben. És milyen jó, hogy nem velünk kezdeti Jézus az adósság elengedést, hanem hogy imádkozott a kereszten, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ha megnyílik a szemünk igazán, és a bűnbocsánat ereje elhatalmasodik, az életünkben nagyon sok minden megoldódik, amit egyébként semmi módon nem tudunk megoldani. Ezen a földön is. A kenyér kérdésben is ennyire összefügg a kettő. A világ bűnbocsánat nélkül él, és ezért megöli egymást a kenyérért. Isten népe lehetősége, hogy másként osszunk. Amilyen fontos a napi betevő falat, ilyen fontos a napi kegyelem is. Hisz számomra az új és ami megérintette mélyen a szívemet, és további földolgozásra vár, hogy mi Isten gyermekei, akik vettük a kegyelmet, szintén bele tudunk torkolni olyan életformába, mint akik birtokon belül vannak, és már nem a kegyelemnek ez a meg nem érdemelt nagy ajándéka járja át a szívünket. És kiderül, hogy nem tudunk igazán elengedni. Egymásnak sem. Nem, hogy elengedni, hanem azzal az életformával járni, ami a kegyelemnek ez a valósága. Naponta tehát, ahogy az ima mondja, újra onnan kell elindulnunk. Onnan, ahol vettük a kegyelmet. Naponta újra, annak a tudatában nem fog menni minden nap, de újra és újra az Isten népének is rá kell döbbennie, hogy az, hogy élhet, az elengedő királynak a kibeszélhetetlen jósága. És ennek az erejével indulni el arra a más életformára, amit kimosolyog sokszor a világ, de mégis megirigyli, amikor látja, hogy békességed van, hogy csendben, talán úgy, hogy azt mondják, méltatlan így élned, meg hogy is, csendben a te belső örömödet látják. Ha így járhatnánk kegyelem népe, vonzó lenne nagyon az út a kegyelem asztalához is, a kegyelem királyi székéhez, a kereszthez, mert ezt szomjazza a világ, kegyetlen a bűn alatt élő élet, és az Isten kegyelme pedig, és a kenyér és a bűnbocsánat, ugye, hogy találkozik itt az urasztalánál is? Hiszen Jézus, amikor a megtöretett testére utalt, akkor a mindennapi kenyeret emelte föl. És azt mondta, hogy megtöretik ti érettetek. Nekünk is ezt a lehetőséget adja, hogy a mi mindennapi kenyerünket kérhetjük el naponként, vehetjük át, élhetjük meg, és ami mindennapi kegyelmünket, bűnbocsánatunkat vehetjük át, és adhatjuk tovább. Úgy legyen. Amen. Értek imádkozni, testvéreim. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a mi atyánknak sokszor elcsépelt mondataiban benne van az életünk, benne van a te hozzánk szóló teljes ajándékod. Köszönjük, hogy mindig, mikor fölismerték emberek a bűnbocsánat nagy kegyelmét, akkor indult új, gyökeresen új az életükben. Köszönjük, hogy a reformáció idején is fölragyogott, hogy nem vezeklés, hanem hitáltal, Urunk, a te kereszted által van, bűnbocsánat, új élet. Hálát adunk neked, ha fölragyoghatott ez a kegyelem nekünk, és olyan jó, hogyha újra fölragyogtatod. Köszönjük, hogy kimeríthetetlen az a gazdagság, amit te adtál, és tovább akarsz vezetni bennünket. bocsásd meg gyermekeidnek, hogy olyan nagyon kimért, amit mi továbbadunk belőle. Ahelyett, hogy önfeledten, szabadon, a te kegyelmed áramában élve, tudnánk arra használni a napjainkat, időnket, figyelmünket, nyelvünket, beszédünket, azzal élni, amit te ajándékozol életnek. Imádkozunk bűnbocsánatért ma is. Töröld le a szívünkről mindazt a tartozást, amivel ezen a téren tartozunk, hogy ott vannak a 100 dénárok, és világosítsd meg mindnyájunk előtt, hogy mit jelent az Isten gyermekeinek az életformája. Taníts meg jobban élni veled, benned, és áld meg a gyülekezetet, hogy ahol engesztelhetetlenség van, ott hadd legyen nagyobb a te belépésed emberi szívekbe, és annak az ereje törje meg az engesztelhetetlenséget, és áld meg bennünket, hogy lehessünk örömmondó követeid, akik tudunk erről a nagy ajándékról, és másokat is. Hadd érintsen meg a te nagy, mérhetetlen nagy ajándékod, a veled való közösség és élet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a 466. dicséretet énekeljük el. A 466. énekünk így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem, a Golgotán.